A zsidó levélre fogunk lapozni a 9. fejezetben. Olvassuk az első igénket. Jézus nevében nézzük, mit készít ma az Úr nekünk, mit készít az én számra, és mit készíteti szívetekbe. A Jézus nevében tök kegyelmes, és az igével akar táplálni minket. És ti, akik az Urat választottátok, és nem a strandot, nektek jutalmakat is készít az Úr. A Jézus nevében. Isten áldásainak a teljességében akarunk járni, ugye? Ez mindenünknek ott van a szívén. És szeretnénk azokat az áldásokat, amelyeken megáldott minket, az Ábrahám áldásaival áldott meg minket a Krisztus Jézusban. Azoknak a teljességében akarunk járni, mert ez benne van mindannyiunk szívében, ez a vágy. És szeretnénk kiteljesedni ezekben az áldásokban, és mindazt elvenni, amit Isten nekünk készített. Ahhoz, hogy ezekben az áldásokban járhassunk, ahhoz... Az nagyon fontos, hogy úgy lássuk az életünk folyását, az életünk dolgait, úgy lássuk magunkat, úgy lássuk a helyzeteinket, és úgy lássuk a másikat, ahogy Isten látja azt. Ez a kulcsa a sikerben járásunknak. És erről szeretnék ma nektek szólni, hogy ahogy Isten látja azt. Ebben kell előre jutnunk mindannyiunknak. Mert ez a kulcsa. Annak, hogy sikerre jut az életünk. Jöhetek nyugodtan előre, második sorban is van hely, gyertek nyugodtan is, foglaljatok helyet. És összköszönjük az Úrnak, hogy elhozza a drága szíveket. A kulcs tehát a sikerben járásunkhoz, hogy megtanuljuk úgy látni, ahogy ezt Isten látja. Ez a kulcsa az életünk dolgának. Nagyon erős kenetek vannak közben. Gyógyító kenetek ezek. A szemben érzékelem most, de előtte már volt a vesében, miközben a dicséret folyt. Nagyon ajándékozott volt a dicséret. A fejben van valamiféle gyógyulás, és aki ma azért jött, annak meg lesz a jutalma, hogy hittel jött ma el. A fejben van gyógyulás. És visszapróbálok emlékezni, de majd még biztos hozza az Úr. Ez a szem nagyon erősödik most. A szemben gyógyulás csoda lesz. És ezek az Úr kegyelmei, és ő végzi ezeket, és nekünk csak hálát kell adnunk, el ne felejtsük a bőséges hálaadást, mert ő végzi ezeket, és azért, hogy az ő neve felmagasztaltassék. Tehát a zsidó levélre lapoztunk most már, ott vagyunk mindannyian. 9. fejezet és 13-as, 14-es verseit fogom olvasni. A szent vérről kapunk itt betekintést, ami a kulcsa a megváltásunknak, az alapja, az alapja. Az alap, a szent vérről kell kijelentéseket vennünk ahhoz, hogy az áldások meg tudjanak sokasodni az életünk felett. A szent vérben való közösségünk, hogy Isten egy közösséget rendelt nekünk a szent vérrel. A szent vér, ami kifolyt a Golgotán, ami kiontatott érettünk, kiontatott, átszegezték a kezeit, átszegezték a lábait, és óriási szenvedéseken kellett Jézusnak végigmennie. Ez csak a fizikális része, amit látunk. A szellemi részét nem is látjuk, azt Isten elrejtette a szemünk elől, ami ki nem jelenti nekünk, a szellem által fogalmunk nincs arról az áldozatról, arról a szenvedésről, amit a dicsérők énekeltek, hogy nincs belátásunk arról, hogy mit kellett Jézusnak szenvednie. De a váltság a vére volt. A vérének ki kellett ontatnia, és ez szent vér volt. Erről a vérről szól a 13-as, 14-es vers, összehasonlítván az Ószövetség vérét az Új Szövetség vérével. 13-as versben írja az ige, a Szentírás. Mert ha a bakoknak és bikáknak a vére, meg a tehén hamva, a tisztátalanokra hintetvén, megszentel a testnek tisztaságára. És itt azt akarja az ige velünk megértetni, hogy már az Ószövetség áldozata, állat áldozatainak a vére elegendő volt a testnek tisztaságára. És ezeket az áldozatokat bemutatták Isten előírásai szerint, akkor mentesek voltak a betegségektől. A test megtisztulhatott a betegségektől. Már az Ószövetségben sem kellett a betegséget hordozniuk, hogyha az Ószövetség rendelései szerint éltek, és ezeket az áldozatokat bemutatták magukra nézve. Ezeknek az áldozatoknak a vére, a bakoknak, a bikáknak a vére, a tehén hamva elegendő volt a testnek tisztaságára. Ha belegondolunk, hogy ennél milyen hatalmasabb és csodálatosabb vér, mennyivel csodálatosabb vér ontatott ki értünk, akkor az, hogy a mi testünk egészségben jár, ez benne van a teljes megváltásban látható összehasonlításként. Tehát már ez az ószövetségi vér elegendő volt a testnek tisztaságára. Nézzük, mit végzett el értünk az Új Szövetség vére. Így folytatja a 14-es vers. Mennyivel inkább Krisztusnak a vére? Az nem csak a testnek tisztaságára adatott. Mennyivel inkább Krisztusnak a vére? aki örökkévaló szellem által önmagát áldozta fel ártatlanul. Ezt a szót kiemelném, ha a Bibliában kapnék kihúzó ceruzát. Ártatlanul. Ártatlanul. Az Istennek feláldozta magát ártatlanul. A te bűneidet magára véve, és az enyémet. És nézzük meg, mit végzett el ez a szent vér. Megtisztítja a ti lelki ismereteteket. És ez belül végez egy tisztítást. Megtisztítja a ti lelki ismereteteket a holt cselekedetektől. Mindaz holt cselekedet, ami nem hitből van. És nap mint nap elkövetünk olyan cselekedeteket, amiket nem hitből, nem szent meggyőződésből teszünk. Vagy félelemből, vagy megszokásból, vagy külső nyomásra, kényszerre. Cselekszünk ilyet naponta. Mindaz holt cselekedet, mert nincs értéke Isten előtt, mert nem hitből van. Ezekről szól itt. A bűn is természetesen, az engedetlenség, a meg nem bocsájtás. Minden ilyen, ami ide tartozik, a holt cselekedetektől megtisztítja a lelkiismeretünket ez a szent vér, hogy szolgálhassunk az élő Istennek. És ez a szent vér, ami minket megtisztít, ami kiontatott értünk, szolgálatra szentel meg minket. Isten egy szolgálatra adja át a megszentelteket. A főpapunk, a Jézus Krisztus Istennek adja át őket. Szolgálatra. Ezt írja itt az ige, és ez nagyon fontos. Egy szolgálatra vagyunk megtisztítva. Szeretném, hogyha ez a szívedbe lejjebb kerülne most. Hogy nem csak az gyönyörű ebben, hogy örökre hófehér ruhákban járunk majd odafönt. Hanem Istennek szent edényei lehettünk. Amiben kiöntheti a dicsőségét, és kiáraszthat minket a szolgálatokba. Szentek vagyunk erre. Megszenteltek vagyunk erre a szolgálatra. És ezért ő az új szövetség közbenjárója, hogy miután meghalt az első szövetségbeli bűnök váltságáért, az elhívottak elnyerjék az örökévaló örökségnek ígéretét. Ezt szeretném ma hangsúlyozni. Istennek ígéretei vannak. Örökkévaló szövetség ígéretei. De hozzáfűzi az ige, hogy mindez azért történt, hogy elnyerjük ezeket az ígéreteket. Hogy valóban azokban járhassunk. Mert nem csak arról van szó, hogy Isten ígéreteket tett, hogy megáldalak. Hogy megáldván megáldalak. Bőségesen megáldalak. Ábrahám minden áldásával. A Krisztus Jézusban. És ezek ígéreteként elhangoztak. De nem csak ígéretek maradtak. Nem csak ígéretek maradtak, Isten beteljesítette ezeket. Megvalósította ezeket. A szellemi munkát, ami emögött állt, hogy megtehesse velünk, elvégezte. És ahogy ezt Isten elvégezte, úgy nekünk járni kell benne. Így írja, hogy elnyerhessük ezeket az ígéreteket. Vagyis nem csak, hogy ígéretek vannak, Isten elvégezte ezt a megváltói munkát, és nekünk pedig járnunk kell benne, hogy elnyerhessük azt. Ha ránézünk az életünkre, vajon mondhatjuk-e, hogy az életünkben teljességgel elnyertük már ezeket, hogy kiteljesedett az életünk ezekkel az áldásokkal. Hát ezt hangsúlyozza itt az ige, hogy a Szentvér azért ontatott ki, hogy Isten az ígéreteit valóra válthassa az életünkben, hogy elnyerhessük azokat. Tudjuk, hogy ezeket nem cselekedetekből adta nekünk, hanem szent kegyelemből. Ő elvégezte, és mi hitáltal tudjuk elvenni azokat. Tehát két lépéses. Isten áldásai az életünk felett kilettek terjesztve. Ezek ígéretek voltak, és ő beteljesítette azokat. Mi pedig hitáltal kell, hogy elvegyük azokat, hogy abban járhassunk. Hogy abban járhassunk. Ez minden hívőnek a köteles része. A hitünk munkái. Ugyanis erre a szolgálatra lettünk megtisztítva, a szolgálat Istentől való ajándéka számunkra, hogy szolgálhatjuk őt. Ezek a szolgálatok kérdezhetjük, hogy mit tartalmaznak? A legegyszerűbbre gondoljunk először. Amit minden hívőnek meg kell tenni naponta. Isten szolgálatában. Ezek a hálaadások. Minden nap hálaadásokkal kell szolgálnunk Isten felé. Hálásoknak kell lennünk. Mert Isten elvégezte. Háladások. Imádatok. Imádatokat viszünk a trón elé. Ezek kedves illatok Istennek, amiben ő gyönyörködik, mi visszük ezeket a trón elé. A Jézus nevében. Egy másik szolgálat, amire megtisztított minket, az evangélium hirdetése. Minden hívőnek mondja ezt Jézus, hogy menjetek a széles világba, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Ezek szolgálatok. És erre a gyönyörű életre tisztított meg minket. Hogy az elhívottak elnyerjék az örökké való örökségnek ítélet, ígéretét. Tehát egy örökségünk van. Járunk-e benne? Meg kell néha mérni az életünket, hogy az az örökség, amit Isten nekünk adott, hogy az mennyire valósult meg az életünkben, hol tartunk benne? Mindazt elvettük, amit Isten nekünk adott, és erről szeretnék majd picit bővebben beszélni az ige alapján. Hogy hol lehetnek hiányosságaink, ha még nem látjuk az áldások kiteljesedését. Tanulságok lesznek ezek. Isten ígéreteiről nem csak beszélünk ugyanis. Mert sok prédikációt hallani erről. Nem csak megvalljuk ezeket, mert ugye megvallásokat is teszünk Isten áldásairól. Nem csak megvallásokat teszünk, hanem gondolkodunk is rajta, elmélkedünk, időzünk vele, úgy meditálunk ezeken. És nem csak ezt tesszük, hanem szeretnénk járni benne, valóságosan megtapasztalni, saját bőrünkön érzékelni, Isten mennyire jó hozzánk. Mennyire valóságosak ezek az ígéretei, hogy megélhessük azokat a mindennapi életben, mint olyan valóságosak, mint ahogy vesszük a levegőt. Olyan valóságosak Isten áldásai az életünkre. A második korintusi levélben van írva, és Isten ígéretei még mindig, ami a nagyító alatt van. Isten ígéretei hogy teljesedtek be az életünkbe? Mennyire valóságosak? Mert Istennek az volt az akarata, hogy mi beteljesedjünk. Ebben az örökségben járhassunk. Megélhessük ezeket. Nézzük meg a 2. Korintusban, az első fejezetben, mit ír a Szentírás, 18-as verstől. Pál írja korintusiaknak. Hű tanúm az Isten. Milyen jó, hogy Isten mindig bizonyságul hívhatjuk. Hű tanúm az Isten. Isten soha nem hazudik, és hűséges az igéjéhez. Hű tanúm az Isten, hogy a mi beszédünk hozzátok nem volt igen és nem. Hát egyszer beteljesednek Isten áldásai, egyszer meg nem. Hol így van, hol úgy van. Na, ilyen a világ. De Istennél nem így van. Nézzük, hogy. Mert az Isten fia, Jézus Krisztus, akit köztetek mi hirdetünk, nem lett igen és nem, hanem az igen valósult meg ő benne. Le van szögezve, válasszál. Melyiket? Az igent vagy a nemet? A te életedben csak az igen lehet. Minden áldása beteljesült az életemben. Igen. És ámen hozzáteszi. Mert Istennek valamennyi ígérete, ő benne lett igenné, és ő benne lett ámenné az Isten dicsőségére mi általunk. Vagyis azok az ígéretek, amelyeket Isten tett, azokat nem csak úgy ígérgette. És mi meg álmodozunk volna, hogy jaj, de jó lenne. És hol igen, hol nem. Hol így, hol úgy. Ez a hullámzó világ. Meg akinek a kétkedései támadnak, akkor megkísért minket ez a nem, hogy mégsem lesz igaz ez az én életemben, amiben eddig hittem. Hogy ez mégiscsak inkább nem lesz, mint igen lesz. És elkezdünk kételkedni. Az ige felhívja a figyelmünket. Hogy Istennek valamennyi ígérete, ő benne, és ez a Krisztus, akiben elvégeztetett, ő benne lett igenné. És ha hittel odaállsz Isten elé, minden ígéretére azt mondja, hogy igen, a tiéd. Menj, vidd, élj benne, örvendezz benne. Tiéd, neked adtam. És ő benne lett ámenné. Az Isten dicsőségére. Ezek, hogy mi ezekben az áldásokban járunk, dicsőséget szereznek Istennek. Isten dicsőségére lettek, hogy mi igent és ámen tudunk mondani Isten minden ígéretére. És nem adjuk alá, ez azt jelenti. Ha még nem látjuk, akkor is hiszünk benne, és kijelentjük, hogy Isten valamennyi ígérete az én életemben, igen és ámen. Aki pedig minket, veletek együtt Krisztusban megerősít erre, és felken minket erre, hogy ezt kimondhassuk. Minden ígéret igen és ámen. Nézzük, ki cselekszi ezeket. Az Isten az. Az Isten az, mondja az ige. Aki el is pecsételt minket, és a szellemet, mint foglalót adta a mi szíveinkbe, a szellem segítségei által válnak ezek valóra az életünkben. A szellem által válnak ezek, elpecsételt, mint foglaló a szívünkben a Szent Szellem, és ő a segítőnk ebben. Minden ígéret igen lehessen az életünkben. Egyet ne kelljen ott hagynunk az Úr asztalán, hogy ez nem lehetett a miénk. 24-es vers, mert nem uralkodni akarunk a ti hiteteken, hanem munkatársai vagyunk a ti örömötöknek. Micsoda gyönyörűen mondja. Ha ezek az áldások beteljesednek, ez a ti örömötökre lesz. És Pál mondja, hogy én ennek az örömnek vagyok a munkatársa. Mert az igét hirdetem, és az igét elhittétek, és befogadtátok. Munkatársai vagyunk a ti örömötöknek, mert hitben álltok. Ezek az áldások hitben lesznek a tiéid, és Isten ugyanígy munkatársad lesz ebben az örömben, ha hitben állsz. Akkor fogod tudni elvenni az áldásokat, ha hitben állsz, és akkor ezek mind a tiéd lesznek. És mondhatod, hogy a Szent Szellem a munkatársad ebben, hogy te örömben el tud venni az áldásokat. Azok igen és ámen az életedre. Ennek a koronájaként mondjuk, hogy igen és ámen. Isten minden áldása igen és ámen. Az életemben. A szellem által. Ezt mondja itt az írás, ugyanis ezt mondja az írás. Mert hitben álltotok, ezért munkatársai vagyunk a ti örömötöknek. Vagyis ha ezek az ígéretek megvalósulnak az életünkben, az örömöt fakaszt a szívünkben. Ez elkezd ragyogni rajtunk, és egy dicsfényben kezdünk ragyogni, hogy Isten ígéretei valóra váltak az életünkben, és ebben az örömben, ha látunk téged, akkor mondhatom, hogy ennek az örömnek én is a munkatársa vagyok. Mert hogy hirdetem az ígért, azt befogadtad, és az gyümölcsöt termett. Ezt mondja itt Pál. Dicsőség legyen neki. Nézzünk meg olyan helyeket a Bibliából, az Ószövetség a tanulságunkra iratott meg, hát oda bekukkantunk, akkor csak azért nézzünk oda be, hogy a tanulságunkra legyenek azok, amik ott megirattak. Vagyis meg fogjuk nézni, hogy Isten miként adta Izrael gyermekeinek az ő ígéreteit, és hogy tudtak abban járni azok, akiknek adta az ígéreteket. Lapozzunk el a Mózes 4. könyvére. A Mózes 4. könyvében a 13. fejezetben kezdünk arról olvasni, hogy Isten ígéretet tett Izrael népének, hogy nékik adja a Kánaán földjét. Már az neve is, hogy Kánaán. Abban minden benne van, amire szükségük volt. Tejjel, mézzel folyó föld volt. Óriás szőlők teremtek ott. Gyümölcsök zamatosak voltak, és a földtermő volt. Gyönyörű földet nézett ki nekik Isten, és azt mondta, hogy ezt a földet nektek adom. Ez Isten ígérete. Nézzük meg, hogy tudtak járni benne. A Mózes könyvében vagyunk, tehát a 14. könyvben, 13. fejezet, első 3 verset szeretném olvasni. Szól az Úr Mózesnek mondván, küldj férfiakat, hogy kikémleljék a Kánaán földjét, amelyet én adok Izrael fiainak, az ő atyáiknak, mindegyik törzséből egy-egy férfiút küldjetek, mind olyat, aki főember közöttetek. És Isten azt mondta, hogy tiétek ez a föld. Nétek adom. Menjetek, kémlejétek. Minden törzsből egy embert küldjetek. Egy főembert. Akiben igazán megbízhattok. Egy főembert. Menjen és kémlelje ki azt a földet. Elküldte azért őket Mózes. Az Úr rendelése szerint. És azok a férfiak mindnyájan főemberek voltak Izrael fiai között. 40 napos út volt ez. 40 napig kiemelték a földet, és visszatértek a jelentéssel. 25-ös verstől nézzük meg, hogy mit szólt a szájuk. Visszatértek a föld megkémleléséből 40 nap múlva. és jutottak Mózeshez és Áronhoz, és Izrael fiainak egész gyülekezetéhez. És az egész gyülekezetnek vitték a hírt, és így szóltak. Megmutatták nékik a földnek gyümölcsét, és beszéltek nékik ezt mondván. Elmentünk arra a földre, amelyre küldöttél minket, és bizonyára tejjel és mézzel folyó az, és ez annak gyümölcse. Vagyis Isten nem hazudott. És azt mondta, nagyon jó földet adok nektek. Nétek adom a Kánaán földjét. Tejjel, mézzel folyó az, és ennek ímé a gyümölcsei. Akkorák voltak a szőlőfürtök, hogy ketten hozták a vállukon. Nem bírta egy ember el. Olyan hatalmas szőlőfürtök voltak. És Isten ígéretei igazak voltak. Meggyőződtek róla. Csak hogy. És most jön az a rész, ami a legtöbbször meglop minket. Ugyanúgy Isten a Krisztusban elvégezte az áldásait. Ha erről meg akarsz győződni, és elhúzhatnád azt a függönyt, ahova belátsz a szellemiek mögé, akkor látnád, hogy mindez a tiéd, amit az írás ír. 28-as vers mondja, csak hogy erős az a nép, amely lakja azt a földet, és a városok erősítve vannak, és felette nagyok, sőt, még az Anák fiai is ott laknak. Amálek lakik. Erre és arra a tengeren, és a hegyeken, és a Jordán partján. A Kananeus lakik. És jól lehet, Káleb csendesíti a Mózes ellen háborgó népet, ez volt az egyik a 12 követ közül a Káleb, és azt mondja valanékig, bátran felmehetünk, és elfoglalhatjuk azt a földet, mert kétség nélkül megbírunk azzal. Ez volt Káleb jelentése. Mindazáltal a férfiak, akik felmentek vele, azt mondják, nem mehetünk fel az ellen, a nép ellen, mert erősebb az nálunknál. Vagyis azt, aki Istennek a vonalán kezdett gondolkodni, szólni, rögtön lehurrogták. Ugyan már mit beszélsz? Nem vagyunk képesek megállni velük szembe. Ők nagyobbak, bátrabbak, és így tovább, és különböző indokokat hoztak, és rossz hírét vitték annak a földnek, írja a 32-es vers, amelyet megkémleltek, Izrael fiaihoz mondván, az a föld, amelyen által mentünk, hogy megkémleljük azt olyan föld, amely megemészti az ő lakóit. Vagyis, ha oda betesszük a lábunkat, ott meghalunk. Ez volt a jelentésük. Az egész nép is, amelyet láttunk azon, szálas emberekből áll. És láttunk ott óriásokat is. És az óriások közül való Anáknak fiait is láttuk. És olyanok voltunk a magunk szemében, mint a sáskák. És az ő szemeikben is olyanok voltunk. Ezt a részt szeretném, ha megvizsgálnánk. Isten ígéretet adott, azt mondta, nektek adom azt a földet, menjetek be, és birtokoljátok. Vegyetek birtokba azt. Isten vajon nem tudta, hogy azon a földön óriások laknak? Most értesült vajon Isten róla, amikor hozták a hírek, a követek a hírt? Szerintem Isten előtte is tudta. Mégis a követek, a 12 követből 10 követ rossz jelentéssel tért vissza, itt írja. Egy másik fordítás szerint gonosz jelentéssel tértek vissza. És Isten azért nevezte ezt a jelentést gonosznak, mert nem az ő látása szerint jelentették a népnek. Igenis, bemehetünk oda, és győzhetünk, és legyőzhetjük azokat, és megállunk azon a földön, mert Isten adta azt nekünk. És képesek vagyunk rá, hogy bemenjünk oda. Erre elkezdték helyette azt ragozni, hogy az ő saját szemükben milyen kicsik, ugye mi szemünkben olyanok vagyunk, mint a sáskák, ez az egyik nagy bajunk, amikor magunkat alábecsüljük. És azt gondoljuk magunkról, hogy semmit érő kis vacak, pittönyi, pirinkó, semmit nem érő micsodák vagyunk. Ez az első nagy bajunk. Azt mondták, olyanok vagyunk a saját szemünkben, magunk szemében, mint a sáskák. Ezen azt segít nekünk, hogyha elkezdjük az igével táplálni magunkat, hogy lássuk, hogy kik vagyunk Krisztusban. De volt még egy nagyon nagy tévedésük. Azt mondták, hogy az ő szemükben is olyanok voltunk, mint a sáskák. Ezt vajon honnan tudták? Hogy ők hogy tekintenek rájuk? Ezt már csak képzelték. Beképzelték maguknak, hogy A másik mit gondol róluk? Az ellenség. Attól, mert óriások voltak, nem jelenti azt, hogy nem tudták volna legyőzni őket, mert Isten azt mondta, hogy a tiétek, vegyétek azt a földet birtokba. Ha Isten szava szerint mentek volna, akkor Isten olyan rettentést ad azokra az óriásokra is akár, olyan félelmet és olyan rettentést, hogy elfutottak volna. Valahogy legyőzték volna őket, mert Isten volt velük. Helyette elkezdtek képzelegni, hogy az ő szemükben hogy néztünk ki. Ez a másik nagy bajunk. Amikor elgondoljuk azt, hogy mit gondol rólunk a másik, közben egy hajszál igazság nincs benne. Meglop minket az áldásokból. Mondom neked, ahogy őket kilopta, minket is. Elkezdünk azon gondolkodni, hogy a másik szemében milyennek tűnünk. És elkezdünk azon munkálkodni, hogy egyre jobbnak tűnjünk talán a másik szemében, jobban elfogad majd minket, meg jobban gondolkodik rólunk. Mi közünk hozzá? Hogy hogy gondolkodik rólunk? Lesz az attól nekünk jobb? Egy picivel is? Nem attól van nekünk följebb, hogy a másik mit gondol rólunk, hanem hogy Isten hogy vélekedik rólunk. Attól van nekünk följebb. Akkor lesz nekünk előre menetelünk, hogyha Istennek a tetszésére vagyunk, ha amit ő gondol rólunk, az, ami helyes és jóváhagyott voltunk, és ha az ő látásával értünk egyet. Azt mondja, hogy képes vagyok bemenni arra a földre, senki nem mondja nekem, hogy milyennek látszom az ő szemébe, mert nem érdekel. Isten hívott be engem arra a földre, és be is megyek. És ott áldásomban részesülök, és Isten fog megdicsőülni általa. Aztán még egy harmadik pont, hogy nem csak, hogy ők magukat hogy látták, meg hogy vélték, hogy az ellenség hogy tekinti őket, ők azt mondták, hogy az ellenség szemében is olyanok vagyunk, mint a sáska. Ezt is csak vélték. De arra már nem gondoltak, hogy Isten szemében milyenek vagyunk. Isten hogyan lát minket? Ezt nem, erről a kémek említést se tettek. Isten úgy látta őket, hogy ők képesek bemenni arra a földre. Ugye ezért küldte be őket? Ezzel szűzre se jutott. Na, ekkor van nekünk is vereség és nem nyereség az életünkben, amikor az nem jut soha eszünkbe, és azon nem gondolkodunk, hogy Isten miként tekint minket, miként tekinti a helyzeteinket, ő hogyan látja azt a helyzetet. Mert ahogy ő látja, az úgy áll meg. És ha azt a látást el tudjuk venni, akkor van győzelmünk. Akkor jutunk sikerhez az életben. Ha azt a látást el tudjuk venni, ahogy Isten látja. Ez a siker kulcsa az életben. Dicsőséget adunk Istennek. Nézzük tovább a 14. fejezetben, hogy megy a soruk a rossz jelentés után. Mit tettek ezután? Miután ezt a látást vélték, hogy ők milyenek az ellenség szemében, további hibákba estek. Nagyon tanulságos nekünk, mert velünk ugyanez megesett. Nem mondom, hogy mi jobbak vagyunk. Bizony, mi mindannyiunkkal megesett néha, hogy magunkat alábecsüljük, meg olyanokat képzelünk magunkról, ami nem úgy van, és alább mérjük magunkat, mint ahogy Isten azt mondja rólunk. És akkor utána a következő és következő hátrálások vannak, és vesztes pozícióba kerülünk, lépésről lépésre. Nézzük meg, mi történt Izrael népével. Felemeli szavát az egész gyülekezet, miután hallották a kémek jelentését, és sírt a nép azon az éjszakán. Miért? Azért, mert az ember szavára figyeltek, és nem Istenére. Sírtak, egész éjszaka. Mindnyájan zúgolódtak Mózes ellen és Áron ellen, Izrael fiai, és mondá nékik az egész gyülekezet, vajha meghaltunk volna Egyiptom földjén, vagy ebben a pusztában vajha meghalnánk. Vagyis inkább a halál jön ránk, mint hogy ez megtörténne, bemegyünk oda az ellenséggel. Meghátrálás, megfutamodás. Miért is visz be minket az Úr arra a földre, folytatja a hármas vers. Kezdik az Urat vádolni. Hogy fegyver miatt hújjunk el? Látjátok, hogy milyen képet festett az ellenség nekik? Nem azt a győzelmet látták, amit Isten mutatott, hanem már azt látják, hogy el fognak hullani fegyver által. Honnan vették ezt a képet? Az ellenség sugalta. Oda bementek, ott fegyveráltan fogtok mindannyian elpusztulni. Sírnak ezen. Fegyveráltan fogunk elhullani. Feleségeink és kicsinyeink prédára lesznek. Nem jobb volna-e nékünk visszatérnünk Egyiptomba? Nézzétek meg. Hova visz minket az, amikor nem azonosulunk Isten látásával? Elkezdünk meghátrálni, elkezdjük az Istent vádolni, hogy ezért hozott ki minket Isten? Ezért, hogy most ez legyen velünk is az, és elkezdik Istent káromolni. Még nagyobb bajba kerülnek így, majd most látjuk. Saját terveket, saját kútfölből kezdene terveket. Ebben az irányban Isten mondta, nem jó. Most forduljunk vissza. Menjünk vissza oda, a rabságba voltunk. Egyiptomba. Menjünk vissza a bűnrabságába. És ott majd jó sorunk lesz. Jobb sorunk lesz, mint hogy ott meghalljunk. Saját kútfőből készítenek terveket. Ez megint egy nagyon nagy hibánk. Amikor nem azonosunk Isten látásával, amit Isten mutat nekünk. Kidolgozzuk, hogy hogy lenne jobb helyette. Akkor magunknak főzünk egy olyan levest, amit később nem szívesen eszünk. Az 5-től 9-es verseket. Nézzük meg, hogy hogy reagált erre. Ja igen, a 4-es versben még előjárókat is akarnak maguknak. Váltsuk le Mózest és Áront. Mondának egymásnak, szerezzünk előjárókat magunknak, és térjünk vissza Egyiptomba. Vagyis ezek a vezetők nem jók, amiket Isten nekünk jelöl. Szerezzünk magunknak más vezetőket. Itt van a szakadás szelleme is. Menjünk vissza Egyiptomba velük. Teljesen rossz útirányt vesznek föl. És nézzük meg, hogy erre Mózes és Áron hogy reagálnak. Az 5-ös versben olvassuk. Akkor arccal leborult Mózes és Áron Izrael fiai gyülekezetének egész községe előtt. Vagyis Mózes Áron tudta, hogy itt most már csak, hogy Isten segíthet, és leborultak arccal a földre. Látták, hogy itt nagyon nehéz helyzet áll elő. Józsué pedig a Nun fia és Káleb, akik a földnek kémlelői közül voltak, és ezzel a jó hírrel jöttek, meghasogatták ruháikat, vagyis abszolút nem értettek egyet a többiekkel, és mondták, hogy ezt a helyzetet teljesen megtagadjuk, a ruháikat meg sem hasogatták. Szóltak Izrael fiai egész gyülekezetének mondván, a föld, amelyen által mentünk, hogy megkémleljük azt, igen, igen, jó föld. Vagyis ők az Isten szíve szerint valót hozták. A szívük úgy dobogott, ahogy Isten mondta. Az egy nagyon-nagyon jó föld. Amit Isten nekünk ad, az egy nagyon-nagyon jó élet. Az egy nagyon-nagyon jó élet. Ha az Úrnak kedve telik bennünk, így folytatják a 8-as versben, ez az ő érvelésük, akkor bevisz minket arra a földre. És nékünk adja azt, mely tejjel és mézzel folyó föld. Vagyis ha az Úr velünk van, akkor miért keserednénk el? Ha az Úr kedvét leli bennünk, és megígérte, hogy bevisz oda, akkor mi ez a kis hitűség? És az az ellenbeszélés. Csak hogy ne lázongjatok az Úr ellen. 9-es vers. Csak hogy ne lázongjatok az Úr ellen, se ne féljetek annak a földnek népétől. Látod a félelem, hova viszi az embert? Ez nagyon gyilkos dolog a félelem. Ne féljetek annak a földnek népétől, mert ők nékünk csak olyan, mint a kenyér. Mit teszünk a kenyérrel? Megesszük azt, elnyeljük. Eltűnik a szemünk elől. Megesszük őket. Olyan nekünk az az ellenség, mint a kenyér. Eltávozott tőlük az ő oltalmuk, akár mekkorák, óriások voltak. De nincs oltalmuk. Látod, mennyit jelent helyesen nézni és helyesen látni, hogy Isten látja? Ők ketten látták, hogy mi az igazi helyzet. Isten beküld oda minket, igaz, hogy ők nagyobbak, úgy szemre, úgy látásra. És ha a saját erőnkben bíznánk, soha nem vennénk be ezt a földet. Igen ám, csak hogy az Úr kedvez nekünk. És az oltalom pedig őtőlük eltávozott. Nincs velük az Úr oltalma. És az Úr velünk van, folytatják. Az Úr oltalma velünk van, és nem velük. Vagyis ők kenyér nekünk, és eltűnik a szemünk elől az ellenség. És bemegyünk arra a földre, ne féljetek. Ne féljetek, ezek az ő vigasztaló szavai, a két küldött, aki jó jelentést hozott. Mikor pedig az egész gyülekezet azon tanakodik, hogy megkövezze őket, hát ez egy élethalál helyzet volt. Mert merték szólni azt, amit Isten mondott nekik. És az egész gyülekezet meg akarta kövezni őket. Képzeljétek el. Mózest, Áront és a két kémet. Köveket ragadtak, hogy most itt vége, fejezzétek be, nem kell több ilyen süket duma. Ugye? Amikor Isten szavát szólták. Meg akarták kövezni őket. Megjelenik az Úrnak dicsősége. Az Úr dicsősége megmentette a helyzetet. Mert ez történt. Megjelent az Úr dicsősége a gyülekezet sátorában Izrael minden fiainak. Azt mondta az Úr, itt vagyok. Itt vagyok. Miért keseredtek el? Miért vagytok ilyen hitetlenek? Miért az ellenségnek hisztek? Itt vagyok, az én egész dicsőségem itt van veletek. És mondta az Úr, nézzük az Úr, hogy vélekedett erről a helyzetről. Habár megmentette a kegyelméből ezt a helyzetet, mert az Úr dicsősége megjelent, és Izrael fiai lecsillapodtak. Mert ezt a dicsőséget már ismerték, hogy ez vezeti őket. Vezette őket a 40 esztendőn keresztül. Nem egy és nem egy-két két dolgot cselekedett meg nekük. Megmutatta a dicsőségét. És mondta az Úr Mózesnek, meddig gyaláz engem ez a nép? Vagyis ahogy vélekedtek, Isten saját személyes gyalázásának tekintette azt. Hogy nem hisznek nekem, amikor én mondtam? Hogy velük leszek, hogy megszabadítom őket, hogy beviszem őket arra a földre. Hogy ők lesznek ott az örökösök. Hogy nekik adom azt a földet. Mivel nem hittel fogadták el, hanem elkezdtek másként vélekedni, Isten ezt személyes gyalázásának vette. Meddig gyaláz engem ez a nép? Meddig nem hisznek nékem? Mind ama csoda tételeim mellett sem, amelyeket cselekedtem közöttük. Nagyon rosszul esett Istennek. Igazából szemrehányással és egy fajta keserűséggel szól Isten. Hogy mer engem ez a nép így gyalázni? Hogy mernek így szólni ellenem? Azok után, amit tettem velük. Nincs bennük Isten félelem. És akkor Isten hoz egy ítéletet, hogy megverem őket dökhalállal, és elvesztem őket, és Isten teljesen le akar velük számolni. Mózes megmenti a helyzetet. Mózes kegyelmet kér, és Isten megadja azt, mint nem egyszer és nem kétszer. És így látszik az imádságnak nagyon fontos helye ezekben a helyzetekben. És azt mondja a versben, hogy a te imádért, Mózes, mentem meg az egész népet. Kérlek, kegyelmezd meg a nép hamisságának. A te irgalmaságod nagy volta szerint, mondja Mózes, amiképpen megbocsájtottál a népnek Egyiptomból fogva minden napig. Hányszor és hányszor megbocsájtottál nekik. Most is bocsáss meg nekik. És erre az Úr egy mondatot mond. Megkegyelmeztem a te beszédet szerint. Vagyis Isten újra kegyelmet adott a népnek, hogy tovább mehessenek. De Isten elmondja, hogy mivel ezt tették, és 10-szer fordultak így ellenem, és 10-szer kísértettek meg engem, és 10-szer botránkoztak meg bennem. Nem fognak bemenni soha arra a földre, amely felől megesküdtem nékik. Most ezt dolgozzuk fel. Isten esküdte ezt, hogy bemennek oda. Ennek ellenére Isten esküvéssel erősítette meg. Mégsem jutottak be oda. Azt írja, nem látják meg azt a földet, amely felől megesküdtem az ő atyáitnak, senki nem látja azt azok közül, akik gyaláztak engem. Istennek elege lett belőle. Ezekből a gyalázkodásokból. Nem látják meg, pedig megesküdtem. Vannak-e ilyen keresztények, akik Isten szent eskütétele, az új szövetség eskütétele, a Szentvér fölött Isten esküdtesz Jézus Krisztus felett, fölfogadja főpapjának, Szentvér fölött esküdtesz a mi áldásainkra, és a keresztények mégsem mennek be abba. Szajla. Hogy miért? Amikor nem azonosulunk úgy avval, hogy ezt Isten látja és mondja nekünk, ott kezdődnek a bajok. Akkor elkezdjük másképp látni. Elkezdünk elfordulni attól. Elkezdjük a saját útjainkat. hogy majd akkor így és úgy lesz helyette, terveket készítünk. Vádaskodni kezdünk. Mindenkit okolunk. Pedig tulajdonképpen a mi részünket nem végeztük el, hogy arra úgy tekintenénk, ahogy Isten mondta nekünk. Mert akkor a miénk lenne. Akkor a miénk lenne. 24-es vers mondja, hogy azok, akik ezzel a jó jelentéssel tértek vissza, de az én szolgámat, Kálebet, mivel hogy más szellem volt benne, és más szellem volt vele, és tökéletességgel követett engem, beviszem őt arra a földre, amelyre bement, és örökségül bírja azt az ő magva. Vagyis ímé, aki együtt munkálkodik Istennel, aki partner az igével, az bemegy arra a földre. Nagy tanulság ez nekünk, és kérjük Isten kegyelmét, hogy mindig láthassuk úgy, ahogy ő látja. El ne tévejedjünk attól. A siker tehát azt dönti el az életünkben, összefoglalhatjuk, hogy hajlandók-e vagyunk úgy látni azt, úgy tekinteni, úgy megmérni, úgy értékelni, úgy súlyozni, ahogy Isten teszi. Ahogy Isten teszi azt. Mert ha nem, akkor hiába vannak a felesküdt ígéretek. Nem megyünk be abba. Azonosulni kell Istennek a látásaival, álmaival, és elgondolásaival, terveivel. Részünk van ebben. Komoly részünk. Mindent eldönt. Mindent eldönt. Hogy az a miénk lesz, hogy benne járunk, vagy sem. És nem lehet Isten tokolni. Ő tartotta volna vissza az áldást Izrael fiaitól. Ezt ezek után, hogy elolvastuk, nem mondhatjuk, ugye? Mondhatunk ilyet? Nem, nem is, nem Isten tartotta vissza ugye az áldást tőlük. Na, ez a mi esetünkben sem így van különben. Még egy esetet nézzünk meg, az időnk engedi, még a Bírák könyvére fogunk menni, a Bírák könyve, nem sokat kell lapoznunk. Ez pedig Gedeonnak a története, és a Gedeon a Bírák idejében élő, Izrael egyik törzséből való fiatal ember volt, aki egy angyali látogatás részesévé lett. Annyira elharapódzott az ellenség Izrael fölött, a midianiták voltak abban az időben, akik igazán elnyomták Izrael népét, hogy Izrael barlangokba menekült. Képzeljétek el, a földet Isten nekik adta, végre bementek oda, és még mindig ebben a kis hitűségben voltak, hogy az ellenség ereje nagyobb, és az így is lett nekik, a midianiták a portyázni jártak a földjeikre, ellopták a terméseiket, és az Izrael népe pedig barlangokba kényszerült, és ott húzta meg magát, hogy életben maradhasson. Szomorú kép. És ez addig történt, ez a nyomorgattatása Izraelnek, amíg Izrael az Úrhoz kiáltott, írja a 6. vers. Izrael végre, ugyanis addig az ott élőknek az isteneit kezdték imádni. Oltárt építettek, mert azt hitték, hogy azok az istenek az igazi istenek, mert az ellenség az erősebb. És elkezdték azokat az isteneket imádni, azoknak áldozni, és Istennek ez nagyon nem tetszett. Hogy fordulhatnak el tőlem? És csak egyre nagyobb lett a nyomor, és ezt az első versről olvashatod az 5. versekig, elolvashatod az akkori helyzetet, ez házi feladat lesz. 6. versben olvassuk, mikor azért igen megnyomorodott az Izrael a midianiták miatt, végre az Úrhoz kiáltottak. Az Úrhoz kiáltottak Izrael fiai. Nézzük meg, mi történik utána. Amikor az Úrhoz kiáltanak, rájöttek, hogy csak az Úrnál van a segítség. Érdemes az Úrhoz felkiáltani. És akkor az Úr küldött egy prófétát, és az angyalt megjelentette, és az angyal megjelenik Gedeonnak. A Gedeon pedig 11-es verstől van ez a találkozás, ezt el szeretném olvasni nektek. Eljöve az Úrnak angyala, és leült ama cserfa alatt, amely ott volt azon a helyen, az Abiázer nemzetségéből való, stb. Ez hosszú ez a rész. Megjelent az Úr angyal, ez a lényeg ebben a versben, tehát. Megjelenít néki az Úrnak angyal, és mondanéki, az Úr veled erős férfiú. Hozott egy üzenetet az Úr angyala. Gedeon, az Úr veled van. Te erős férfiú vagy. Erős vagy a harcra. Bátor vagy. ez a szó, ami ott szerepel, jelentheti, hogy harcra kész, bátor férfiú vagy. Nem olyan vagy, akinek barlangban kell meghúzódni az ellenség miatt. Te erős vagy, az Úr veled, az Úr választottja vagy. 13-as versben, hogy válaszol Gedeon? Megint a tanulságunkra íratott meg. Gedeon pedig azt mondanék én, kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, és akkor ezt légy szíves, gondold végig, és ezt mondja Gedeon, ha velünk van az Úr, és nem volt benne biztos. Ha velünk van az Úr, ha velünk van az Úr, és ezt a kérdést minden keresztény felteszi magának helyzetekben. Miért ér bennünket mindez? Kérdezi. Vagyis amin át kell mennünk, mindaz, amit szenvedünk, az ellenség portyázása, a kirablások, a harcok, a veszteségeink. Ha az Úr velünk, kérdezi, akkor miért ér bennünket mindez? Hányan vagyunk, akik ezt nem kérdeztük soha? Meg Istentől. Ugye, hogy tipikus kérdés? Tipikus reakció? Ha az Úr tényleg velem, akkor miért engedte meg, hogy ezeken végigmenjek? Miért érnek engem ezek mindezek? A Gedeonnak is ez volt a kérdése. Nézzük meg. És hol vannak minden ő csoda dolgai, amelyekről beszéltek nékünk, atyáink, mondván, nem az Úr hozott-e fel minket Egyiptomból? Hol van az a csodatévő Isten, aki felhozott minket Egyiptomból, aki azokat a csodákat cselekedte? Most pedig elhagyott minket az Úr, mondja Gedeon. Ha az ellenség mennyire örül, amikor ezt hallja? Most pedig elhagyott minket az Úr, és adott a midianiták kezébe. Ki nem volt ilyen helyzetben, amikor így tűnt, hogy most elhagyott az Úr? És odaadott az ellenség kezébe. És az Úr hozzáfordult, és mondta. Vagyis jön az Úr válasza. A 14-es vers. Az Úr hozzáfordult, és mondta, menj el ezzel a te erőddel, mert erővel ruházlak fel. Menj el ezzel a te erőddel, megszabadítod Izraelt Midian kezéből. Nem, de én küldelek téged, mondja az Úr. Vagyis a kulcs, ha az Úr felruház téged erővel arra a helyzetre, akkor el tudsz menni és nyerni fogsz. És megvered az ellenséget. És megszűnik előled a pusztítás, és megszűnnek a gonosz tervei. Nem én az Úr küldelek, tudd, hogy én küldelek téged, mondja neki. Én az Úr küldelek téged. Erővel ruházlak fel téged. Menj, mondta neki. Erős férfiú. Ezek voltak az Úr szavai. Nézzük meg, hogy Gedeon hogy válaszol rá. 15-ös vers. Mondanék Gedeon, kérlek, Uram, miképpen szabadítsam én meg Izraelt? Íme az én nemzetségem a legszegényebb, és én vagyok a legkisebb. Atyámnak házában. Megint itt a helyzet, hogy Istennek egy látása. Gedeon, te leszel az, aki által megszabadítom a népet. És üzenetet hoz neki. Közli vele. És amikor ez elhangzik, és Gedeon meghallja, akkor újabb kétségek jönnek. De Uram, én vagyok a legszegényebb a nemzetségem közül, én vagyok a legkisebb nemzetség, és én vagyok a legerőtlenebb tagja annak. Szóltunk-e így valaha, amikor Isten hívott minket valamire, hogy elvégezzük azt? Nincs ez, nincs az, majd ha ez lesz, akkor megyek, majd ha az meg lesz, akkor megyek. De nem csak Gedeon tette ezt, amikor Mózes hívta az Úr, hogy menjen, és legyen a fáraónak az embere, és hogy az üzeneteket vigye. Mózes azt mondta, hogy én nehéz ajkú vagyok, hogy miért pont engem választottál? Isten, nem jól döntöttél, nem a jó a megfelelő személyt nézted ki erre, mert én nehéz ajkú vagyok. Miért pont engem küldesz? Vagy ott van Jeremiás. Jeremiás nézte ki az Úr, hogy menjen és vigye a hírt a népnek, Isten üzenetét. Jeremiás azt mondta, miért pont engem választottál ki, Uram, amikor én meg ifjú vagyok? Nem fognak hinni nekem, én ifjú vagyok. Az ifjúságomat meg fogják vetni. Látjátok, hogy mindig hoz valamit az embernek a mércéje, hogy ő magát hogy látja. Abban a helyzetben Isten kiválasztja, Isten felkeni, Istennek a tervei, az új teremtésben számunkra elrendelt, hogy téged erre teremtettelek, ezt fogod megcselekedni, ilyen terveim vannak, jókat teremtettem a számodra, menj és cselekedd. És akkor mi előjövünk ezekkel is a hasonlókkal. Hogy a legszegényebb vagyok, a legkisebb vagyok, alkalmatlan vagyok, mert nem a másikat küldöd, mit mond majd az ellenség, hogy látszom az ő szemében, hogy látom én magamat. Mindezekkel küszködünk, amikor Isten elhívása megjelenik. Nem csak te vagy itt, tehát ezt azért mondom ma el neked. Nem csak mi magunk gondolkodunk így, ez egy emberi tipikus reakció, egy első reakció. Hogy az ember kisebbnek érzi magát annál, mint ahogy Isten látja. És az is az akadályokat látja meg. És a nehézségeket látja meg. Uram, nem tudom megtenni, mert még nincs kész ez a dolog, meg még nincs ez, és akkor a kifogásokat soroljuk, az akadályokat soroljuk, arra tekintjük, hogy miért nem tudjuk megtenni, és Isten nem tud velünk előre haladni. Annyit kéne mondani, Uram, elmegyek, mert látom, hogy erővel ruháztál föl, és te küldesz engem, és lesz, ahogy lesz, tudom, hogy te kiválasztottál engem erre, és kegyeltségedbe fogadtál engem, és el tudom végezni ezt. A te erőd nem fog meghiúsulni a helyzet felett. Igen, és képes vagyok rá. A mi alkalmatos voltunk Istentől van, ugye mondja az új szövetségben. Az én erőm által leszel képes rá. Tehát, mintha nem vennénk tudomást arról, hogy valójában nem mi végezzük azt a munkát, hanem az Úr maga. Itt sem Gedeonnak kellett kiszabadítani a népet, azt mondta az Úr, én veled leszek, és így lesz az ő kiszabadításuk. Erővel ruház le fel, kinek az ereje? Az Úré? És Gedeon jelt kér ezután. Legszegényebb, legkisebb vagyok, Uram, hogy lesz ez? Uram, adj egy jelt. Adj egy jelt nekem. A legelső könyvben, amit Isten kért tőle, hogy rombolja le az ellenség isteneinek az oltárait, mert egész Izrael szerte felépítették ezeket. Azoknak áldoztak. Isten egy féltékenyen szerető Isten. És hogy minden olyat ki kell az életünkből zárni, ami másnak adná dicsőséget. De utána a Gedeon jelt kér Istentől, és azt mondja, hogy ha tényleg te vagy az, aki szóltál nekem, és ha tényleg ezt a győzelmet nekem tervezted, és ha tényleg nekem kell mennem, ha minden, hogy lássam, hogy a helyén van, tégy egy jelt, mondja Istennek. És vett egy gyapjú pamacsot, és azt mondja, Uram, ezen a pamacson legyen a harmat hajnalra, és az egész mező a többi részen legyen száraz. És Isten megtette neki. Kiment és látta, és ez a pamacs, ez a gyapjú pamacs, hogy ki tudta nyomni a vizet, egy csésze tele lett vele. Egy csészényi vizet, és mindenhol máshol szárazság volt. Ez nem volt elég Gedeonnak, újabb jelt kért Istentől. De Uram, ne haragudj rám, de kérek még egy jelet tőled. Megint magunkra ismerünk. Hogy még ez sem volt elég, már az Úr jeleket is adott, már az Úr ötszörösen bizonyságot tett arról, hogy nekem azt kéne csinálnom, még adj egy jelet, Uram. Kérlek szépen, hogy most legyen fordítva. Legyen a gyapjú pamacs teljesen szárad, és az egész mező pedig legyen harmattal fedve. És Isten ezt is megcselekedte neki. Különben ebben megint felismerhetjük a Krisztust, mert amikor Krisztus megjelent a földön, a Jézus Krisztus, akkor ő rajta volt Istennek a kenete, és az egész világ bűnben volt. Ő hozta az égnek a harmatját le a földre. És amikor a kereszten meg kellett halnia értünk, akkor az világ összes bűne rákerült, ő maradt a szárazságban, a kereszten, a bűnben, és az egész világra rákerült Isten harmatja. Úgyhogy benne van ebben a Krisztus, egy gyönyörű kép ez, arról, hogy mit tett értünk. Isten ezt a jelt is megcselekedte neki. Ezután Gedeon most már felbátorodott annyira, hogy akkor rászánja magát arra, hogy amit Isten mond, megcselekszi. Végül Isten azt mondja, hogy ne vidd az egész sereget magaddal, lecsökkentjük a harcosok számát. Mert nem kell, hogy az legyen a dicsőségnek a koronája, hogy hány harcossal szereztél győzelmet nekem. Csak néhány százan menjetek, és kiválaszt 300 embert. Ez most már a történetnek az a része, ami nem ide tartozik. Végül is 300 fővel megy el Gedeon, és szabadítja meg Izraelt. Isten igéje szerint. Még egy történet, ami nagyon tanulságos, és ez lesz a harmadik ma, amivel merítünk abból, hogy ahogy Isten látja, úgy kell látnunk. És az ő kezét soha nem szabad elengednünk. És ahogy ő mondja, úgy van. és nem szabad a saját kishitű, félelmekkel teljes, világ által belénk diktált mércével haladnunk Isten útján, mert akkor nem tudjuk megcselekedni, amire elhívott. Hogy úgy kell látnunk, hogy ő látja azt. És ez mekkora kegyelem. És ezt akkor tudjuk megkapni, ha vágyjuk ezt. Naponta imádkozom, Uram, láttasd velem úgy, ahogy te látod ezt a helyzetet. Az első dolog az lesz, hogy nem fogod a másikat kárhoztatni. Ez lesz az első, amit észre fogsz venni. Leesik rólad az, hogy a másik mit tett. Az ő része és Isten része. Majd ő is megáll az ítélőszék előtt az ő részéért. Láttasd velem, hogy te látod, Uram, mit fog közölni az Úr veled? A te részedet. Neked mit kell tenni? Neked hogy kell látni? Neked mi a részed? Hogy gyümölcsöt teremhess. Mert ugye avval kezdtük, hogy szolgálatra hív minket. És a szolgálat pedig azért van, hogy örökkévaló gyümölcsöket teremhessünk. Hogy neki teremhessünk. Hogy a mi gyümölcseink megmaradjanak, a Jánosban írja, ugye? Hogy a mi gyümölcseink megmaradjanak. Hogy legyen valami, amit oda át majd fel tudunk mutatni. Hogy ne üres kézzel menjünk haza. Dávid a legnagyobb harcosa az Ószövetségben Istennek, és az Isten szíve szerint választott ember. Ne felejtsük el soha, amikor Dávidról hallunk, hogy nem ő volt Istennek az első választása. Az első választása, amikor Izrael királyt akart, Saul volt Istennek. Saul volt az első. Csak nem tudott benne megállni. És akkor jött Istennek a választása, Dávid került a sorban. Te leszel a király. Dávid kiváló harcos volt. Győzelmet győzelemre aratott. Nem volt benne félelem. 17 évesen legyőzte Góliátot. 17 évesen. Nem volt benne félelem, és Istennek kiváló győzelmeit hozta. Mindaddig, amíg egyszer olvasunk róla a Sámuel könyvében, második könyve Sámuelnek, hogy Dávid egy ilyen harcos időszakban, amikor Izraelnek harcba kellett volna menni, otthon maradt. Nem ment el a harcba. És a tanulság az lesz a történetnek, hogyha nem azon a helyen vagyunk, ahol Isten minket ott látni akar, és nem abban az időben, tehát az ott helyünkön, az ott időben, abban az időben, ez mindent meghatároz. Ha nem úgy vagyunk, akkor egyik baj jöhet a másikra az életünkben. Egyik tanulsága a történetnek, ezért fogom olvasni nektek, hogy még a hatalmas Dávid királlyal is történt ez az, és hogy miért? Megint tanulság lesz. Tehát 2 Sámuel 11-ben vagyunk, az 1-es verstől olvassuk. Lőn pedig az esztendő fordulásakor, mikor a királyok hadba szoktak menni. Vagyis ez volt a harcoknak az ideje, mert akkor biztos már az óriás meleg elment, és a királyoknak a hadba menetele ideje volt, tehát a harcok idejében vagyunk, hogy képbe legyünk. Elküldte Dávid Joábot, és az ő szolgáit ővele, és mind az egész Izraelt, hogy elpusztítsák az Ammon fiait, vagyis az ellenséget. Kiküldte őket harcba? Menjetek harcolni. És megszállták Robba a városát, Dávid pedig Jeruzsálemben maradt. Most a vezérnek hol kéne lenni? A harcokban. Erre lett felkenve. És itt az első versből láthatjuk, hogy Dávid nem volt a helyén. Nem az Istentől elrendelt helyén volt, ugyanis nem írja a Biblia, hogy megsérült volna, vagy valamiért valami oka lett volna, otthon maradjon. Úgy döntött, hogy otthon marad. Bajba is keverte ez őt rendesen. Így keveredünk bele olyan helyzetekbe, ahova soha nem keverednénk bele, hogyha a megfelelő helyen lennénk. Abban a pontos rendelt időben. Kimenekednénk egy csomó mindenből. Kimenekednénk. Szóval egyszerűen nem kerülnénk, nem tudna belesodorni minket az ellenség. Lőn este felé, hogy mikor felkel Dávid az ő ágyából, és a király a palota tetején sétálgat, többiek harcolnak. Kint a fronton. Ő pedig sétálgat, látta a tetőről egy asszonyt fürdeni, aki igen szép termetű volt. Történetet tovább olvashatjátok, nem fogom. Lényeg az, hogy megtetszik Dávidnak, hivat érte. Bécsábénak hívják ezt a gyönyörű asszonyt, aki férnél van. és hivatja, és belehál. Mindez nem történt volna meg, hogyha Dávid kint van a helyén a harcban. Ez az első pont. A második, hogy sok prédikátor okolja Bétsábét, hogy miért fürdött ott éppen, ahol Dávid sétálgatott. Na most, ha tudjuk azt, hogy milyen magasan van a királyi palota, és körülötte élt a nép, akkor ez a szegény asszony a szokásos fürdőzését végezte, és Dávid volt a rossz helyen, az én meglátásom szerint. De nem vádolok senkit. Ha harcba lett volna, akárki fürödhetett volna a szomszédságban is. Ugye? Egyet értetek velem. Tehát nem volt a helyén Dávid igazán, és együtt háltak. A baj ott lett, az igazi baj, hogy Bécsábé teherbe esett. És üzenetet küldött Dávidnak, hogy teherbe estem. És akkor Dávid látta, hogy ezt a helyzetet valahogy orvosolni kell. És a tervet kidolgozta, elhívatta a frontról haza a férjét, Úriást. Úriás, gyere haza! És az Úriás leültette, és beszélgetett vele, és érdeklődött, mi van a fronton, hogy mennek a dolgok, stb. Stb. Ettek, ittak. Mondta, menj haza! És képzeljétek el, hogy Úriás azt mondta, a többiek kint vannak a fronton, és harcolnak. Én hogy tehetném meg, hogy én hazamegyek? És ott aludt a palotának az ajtajában. És nem ment haza a feleségéhez. Ha akartak tett látni, itt ezt Isten ajándékba adta neki. Dávid nem érti a helyzetet, másnap megint unszolja, hogy menjen haza a feleségéhez. És nézzük meg, hogy tehát Dávid megpróbálja a helyzetet valahogy orvosolni, ugye ebből ez látszik, és nem jönnek be a számításai. Ugye az ember a kisebb bajból kerül a nagyobb bajba. A 11-es versben mondja, hogy felele Úriás Dávidnak, az Isten ládája, Izrael és Júda nemzetsége sátorokban laknak, és az én uram Joáb és az én uramnak szolgái a nyílt mezőn táboroznak. Hogy mennék én be az én házamba, hogy egyem is, igyam is a feleségemmel háljak? Úgy élj te, és úgy éljen a te lelked, hogy nem cselekszem ilyet. Mit szóltok ehhez? Dávidnak nem jött be ez a számítása. Ekkor visszaküldte Úriást a frontra, de ír egy levelet Joábnak, hogy ne akárhogyan helyezzék előtt a fronton, hanem a legerőteljesebb harcküzdelemnek a helyére állítsák, ahol a legélesebb harcok folynak. És azt is megírja vele, hogy mögé ne állítsatok senkit, ne legyen hátvéd. Egy igazi gonosz tervet készít Dávid. Egy igazi gonosz tervvel áll elő Isten embere. Mert az elején engedett egy csábításnak. Ez csak egy kísérdés. Otthon maradok, nem megyek ma harcba. Aztán hopp, megpillantott valakit, akit nem kellett volna. Aztán elkezdett tervezgetni a fejében. Isten látásait forgatta-e akkor? Nem. Ha azokat őrzi meg, azokat, amire Isten őt elhívta, és ami Istennek a terveit forgatta volna, soha nem került volna erre a helyre. Soha. Isten vitte őt bele ezekbe? Mondhatjuk? Abszolút nem mondhatjuk. Nem vádolhatjuk Istent. Isten gonoszsággal nem vádolható. Ugye írja ezt az ige. Nem kísért gonosszal. Na nézzük a 14-es, 15-ös verseket. Megvíradván pedig levelet írt Dávid Joábnak, melyet Úriástól küldött el, vagyis Úriástól küld egy levelet. Vissza, meg visszaküldi a frontra. Ira pedig a levélben mondta, állítsátok Úriást legelől, ahol a harc a leghevesebb, és a hátam mögül fussatok el, hogy megölettessék, és meghalljon. Vagyis ne legyen hátvéd mögötte. Legerősebb harcba küldjétek őt be. És ne legyen mögötte védelem. Így biztos meghal majd. Halljon meg. Itt le van írva. Ez így is lett. Ez így is lett. Olyan gonosz tervet készített Dávid, mert az előző terve nem sikerült. És hozott egy még gonoszabbat az ördög az elébe. És elfogadta azt. Meghal Úriás, ezt olvassuk a történetben, aztán Isten profétát küld, Nátán profétát küldi Dávidnak, és jön a feddőző példázat, beszéd, hogy mit cselekedett. Dávid haragra gerjed, amikor hallja ezt a példázatot, később megtudja, hogy róla van szó. És igen, megtér a szívében. Megtér a szívében, és ez a helyzet már nem helyrehozható. Ugye? Egy ember életébe került. Egy ember életébe került. Bécsábé szerette a férjét, mert megsiratta, amikor meghallja. Siratta a férjét. Tehát egy szörnyű helyzet alakult ki. Dávid ezt már nem tudta helyrehozni. Nem tudta helyrehozni. De amiért a történetet folytatom, hogy Istennél itt sincs semmi még elveszve. Isten a helyreállítás Istene. És hogy nincs az ember olyan mélyen, hogy Isten nem tudna kinyúlni, és nem tudna segíteni. Ez történik itt is. Dávid házába fogadja Bécsábét, megszületik a gyermek, szül fiat, és ami ezután következik, azt fogom olvasni. Mert egy ítélet jön, azt mondja a proféta, hogy elvette Isten a te bűnödet, ez a 13-as versben van, tehát nem számítja be neked, már akkor Isten milyen kegyelmes volt. Mondta, Isten elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni, feloldoztattál. Gyakorlatilag ezt mondja, de mindazáltal nem marad ítélet nélkül ez a dolog. És egy ítélet jön, amely a gyermeket sújtja. Mert Isten azt mondja, hogy ezt a helyzetet nem tudom megáldani. Olyan, azokkal az áldásokkal, amelyekkel én az áldások Istene vagyok. És történik valami, ezt fogom itt olvasni a 16-os verstől. A 15-ös versben jól olvassuk, hogy a gyerek megbetegedett. 16-os versről. Könyörge Dávid az Istennek a gyermekért, és böjtöle Dávid, és bemenvén a földre feküdt éjjel, és odafeküdt a gyerek mellé. Felkelének azért az ő házának vénei, és mentek hozzá, hogy felemeljék őt. Hát mégis a királyról van szó, földön fekszik. De nem akart felkelni, és nem is evett velük kenyeret. Heted napra böjtölt. Böjtöt folytatott. Bízott a kegyelmes Istenbe. Isten megmenti ezt a helyzetet. Heted napot böjtölt, és akkor meghalt a gyermek. Meghalt a gyermek. Vagyis ez az ítélet bekövetkezett, és nem minden gyerek halál természetesen ilyen ítéletnek a következménye. Ez az Ószövetségben van, és egy nagyon különleges helyzet. És amikor a szolgák mentek valahogy, megmondják Dávidnak, hogy meghalt a gyermek, akkor a Dávid észrevette a szolgákon, hogy valami történt. És rákérdezett, hogy meghalt valóban a gyermek, és mondták, hogy igen. És ekkor valami nagyon furcsa történik Dáviddal. Dávid egy nagyon különleges Istent ismerő és Istent félő ember volt. Íme, mert Dávid azt mondta, hogy most, hogy meghalt a gyermek, most már felkelek. És eszem és iszom. És ímé, mikor még a gyermek élt, szólottunk néki, és meg nem hallotta, mondják a szolgánk, a szónkat. Hogyan mondanák meg néki, hogy meghalt a gyermek, hogy magának bajt szerezzen? Látván pedig Dávid, hogy az ő szolgái suttognak, eszébe vette Dávid, hogy meghalt a gyermek. És mondta Dávid az ő szolgáinak, meghalt-e a gyermek? Azok mondanák, igen, meghalt. És ekkor nézzétek meg Dávidot. Felkelvén azért Dávid a földről. Megmosdék, megkente magát, más ruhát vett magára, és nézzétek meg, hova ment. És ezért mondom nektek a történetet ma, hogy erről vegyetek példát. Mindezek után, amik történtek, és a baj, ami következett, meghalt a gyermek, nagy árat fizetett ezért. Meghalt a gyermek. Bement az Úr házába. Ez volt az első útja. A legtöbb ember, ha ilyen csapás következik be az életében, akkor sok helyre bemegy inkább, mint hogy bejöjjön a gyülekezetbe. Bemenjen az Úr házába. Dávid fogta magát, bement az Úr házába, és imádkozik. Nem tudta elfordítani Istentől ez a helyzet. Nem fordította el a szívét Istentől, és ez az imádkozik szó itt nem elég erős, mert ha megnézzük az eredetét, akkor azt a szót fogjuk találni, hogy leborult Isten elé, és imádta őt. Dávid imádatba kezdett. Elkezdte Istent imádni. Amikor meghallotta, hogy a gyermek meghalt. Nem kezdett vádaskodni. Uram, miért tetted ezt? Miért pont velem? És hogy tehettél ilyet? És sok ember ilyenkor elfordul Istentől, mert megkeseredik, és önsajnálatba kezd. És hajtogatja, hogy miért nem inkább a másikat sújtottad, az is ezt tette, meg azt tette. Soroljuk a voltát annak, hogy hogy lehetne Istent egy kicsit megszuttyongatni avval, hogy miért pont velem tette ezeket. De Dávid nem ilyen volt. Dávid bement az Úr templomába, és elkezdte imádni Istent. És ezért mondja a Biblia azt, hogy Isten talált magának a szíve szerint való embert, amikor Dávidot megtalálta. Volt valami a szívével, amit csak Isten látott. Képes volt ilyen mélységes körülmények között elkezdeni Istent imádni. Isten nem vádolta. Istennek megadta magát. Amikor leborulunk Isten előtt, amikor lehasalunk Isten elé, akkor a teljes lényünket átadjuk neki. Uram, így volt jól. Te cselekedted, nem vádollak, elfogadom az ítéletet. Legyen minden a te akaratod szerint, akkor is téged imádlak. Semmi el nem forgat engem, el nem fordít engem a te szerelmeidtől, ahogy meg van írva a Rómában. Semmi nem szakaszthat el minket Istennek szerelmétől, ugye? Mely vagyon a Krisztus Jézusban. Dávid ezt már akkor, hogy tudta. És bement a templomba, és imádta őt. Azután bement a maga házába, és kérésére kenyeret vett, ekkor kezdett inni, enni. Miután Istent imádta. Kenyeret vittek be elébe, és evett, és ivott. És akkor mondának az ő szolgái néki, mi dolog ez, amit műveltél? Míg a gyermek élt, böjtöltél, és sírtál. Most pedig, hogy meghalt a gyermek, felkelél, és kenyeret ettél. Teljesen megfordulva tette a dolgokat, mint ahogy a világ elvárja. De Dávidnak abszolút semmi figyelme nem volt arra, hogy mit gondol róla a másik. Ő mindig úgy tette a dolgokat, hogy a szívében érezte azt. Volt, amikor rosszul vette az új irányt, de akkor sem másokra figyelt. Ami a szívében volt, azt tette. És így felel Dávid. Míg a gyermek élt, addig böjtöltem és sírtam, mert ezt mondottam, ki tudja, talán az Úr könyörül rajtam. És életben marad a gyermek. Ezért böjtöltem, mondta, ezért sírtam, ezért nem ettem, és ezért voltam a földön, és az Urat kerestem. De most, hogy meghalt, vajon miért böjtölnék tovább? Vajon vissza hozhatom én azzal? Én megyek ő hozzá, de ő nem jön ide vissza hozzám. Hogy mennyire ismerte Dávid a szellemi birodalmat? Hogy micsoda rálátása volt a szellemiekre? Hogy pontosan tudta, hogy a gyermek hova került. Ő nem egyszer és nem kétszer láthatta azt a birodalmat. Látta az Urat a jobbján, és látta a mennyei trónt. Ő nagyon erőteljesen tisztában volt a szellemi birodalma. Tudta, hogy a gyerek valahova költözött, hogy nem meghalt. És azt mondta, hogy én megyek majd ő utána a maga idejébe. Őt nem tudom visszahozni. De tudta, hogy a gyermek nem meghalt, olyan értelme, hogy a világ gyászolná. Felkelt, és elment Istent imádni. És élni az életét. Az Úr szolgálata volt az élete. És ebből a tanulságot Dávidnak volt 21 fia és egy lánya összesen. A feleségeitől és a házasaitól. És ágyasaitól. És mikor Dávid elvégezte a dolgokat, visszament az ő feleségéhez, Bécsábéhoz. És bement hozzá, nézzétek a sorrendet, első volt Isten. És aztán az emberi dolgok. Bement hozzá, és vele állt. És szült fiat, és nevezi annak nevét. Hányan tudjátok, ki volt az, aki ekkor született? Salamon. A legnagyobb bölcsességgel és a legnagyobb gazdagsággal megáldott szolgája Istennek az egész Ószövetségben. Ugyanattól az asszonytól született, ugyanúgy Dávid nemzette, de Isten az újrakezdések Istene. Mindig ad egy újabb esélyt, ha alázattal megyünk hozzá. Salamon lett ez. Nevezi annak nevét Salamonnak, és az Úr szereti azt, nézd oda, abban a versben még közli. Az Úrnak gyönyörűségére volt ez a gyermek. Az Úr szerette ezt a többi fölött. A többi felett szerette az Úr ezt a gyermeket. Övé lett a királyság. Olyan bölcsességet adott neki Isten, amelyhez hasonló nem volt. Olyan gazdagságot adott neki Isten, amit még a messzi földekről is a Sába királynéje jött, hogy megnézze, hogy hogy is megy ez a gazdagság. Hogy lehet ekkora gazdagságot menedzselni? Hogy mi tesz valakit ilyen gazdaggá? Hogy ebben csak Isten lehet benne, még a pogány népek is elismerték. Ezt a gazdaságot csak Isten tudja adni. És mindezt Isten adta ennek a gyermeknek, Salamonnak. Mert ő a helyreállítás Istene. És szereti a megtérést. És szereti, hogyha hozzá borulunk le első helyen, minden bajunkban, minden kínunkban, minden gyászban, minden nyomorúságunkban. Ha hozzá fordulsz első helyen, akkor ő a felmagasztalás Istene. És olyan megoldásokat fog hozni az életedben, amit nem is gondolsz még, hogy ő képes erre. Hogy ő megcselekszi azt. A helyreállítás Istene. Egy ilyen Isten szolgálunk. Egy ilyen Isten szolgálunk, akinek nincs lehetetlen, és alig várja, hogy odathassa az áldásait. Alig várja, hogy az áldásait kiáraszthassa az életünkre. És ez megtette Salamonban. Nagyon tanulságos a történet. Oly annyira, hogy ide kellett, hogy sorolódjon ezekhez a történetekhez, hogy Isten hogy látja a helyzet, miként látja. Ahogy Isten látja, úgy lássuk mi is. És hogy azokat a megoldásokat, amiket ő készít, nincs nála elveszett helyzet. Ő a helyreállítás Istene. Ő az újrakezdések Istene. Ő a minden kegyelem Istene. Ő az, aki odaadja neked a fölött, mint hogy kérnéd vagy elgondolnád. Ha őt helyezed első helyre. Ha csapások érnek, először az Úr templomába menj be. Borulj le előtte. Kezd el imádni őt. Mert nem ő cselekedte veled. Ez az első, amit tudnod kell. Nem ő cselekedte veled azt. Zöldödnek a legnagyobb trükkje ez, hogy elfordítsa minket Istentől. Azt mondja, hogy látod, mit tett veled Isten. Ha lenne igazán Isten, akkor ezt nem engedte volna. Ha Isten gondolt volna veled, akkor ez nem történhetett volna meg. Vajon miért hagyta ezt Isten? És ilyeneket, amiket olvastunk Gedeon is. Ha Isten velünk gondolna, miért történnek ezek velünk? És így tovább. Ezeket soha ne engedd magadhoz, ezeket a gondolatokat. Isten mindig imád. Akármi történik az életedben. Az Isten imádata. A legelső. Istent imádni. Istent dicsérni. Istent magasztalni. Ez a szolgálatunk. Erre tisztított meg minket. Kezdtük a zsidó levéllel ma. Hogy megtisztított minket szolgálatra. Ez az a szolgálatunk, amit oda kell neki adjunk. Ha úgy látjuk, hogy az élet igazságtalan velünk. Ha az élet elbabrál velünk. Ha az élet ezt teszi, meg azt teszi velünk. Ugye az életre fogjuk legtöbbször, van, amikor Istenre. Tudjuk, ki áll mögötte. Még az ördögre sem tudjuk fogni mindig. Dávidnál nem foghatjuk az ördögre, ahova került. Saját döntésének a következménye volt. Úgy döntött, hogy otthon marad. És nem megy ki a frontra. És került a nagyobb és nagyobb és nagyobb bajokba. De Isten onnan is kihozta. A döntéseinek következményei vannak az életben. Nem lehet Istenre fogni, és főleg nem lehet utána Istentől elfordulni. Isten nem segített nekem, nem is kell nekem ez az Isten. Nem ismeri az Istent, aki így beszél. Mondom nektek. Úgyhogy nekünk Isten ismeretére el kell jutnunk. De méghozzá úgy, hogy abban még növekedni is tudunk. És meg kell látnunk minden helyzetben az ő jóságát. Hogy azt a helyzetet, ha odaadjuk neki, akkor a javunkra fordítja. És azt odaadjuk neki imádatokkal, akkor a kezébe veszi, és a javunkra fordítja. És ebből a helyzetből, ebből hozta elő Salamont. Salamonnál csak egy nagyobb volt, amikor Jézus Krisztus megjelenti, hogy Salamonnál is nagyobb van itt. És ezek meg mi vagyunk a Krisztus teste. Mi vagyunk a Krisztus teste. Úgyhogy ebben szeretném zárni, méghozzá azt, hogy ezt a világosságot, hogy úgy láthassuk, hogy ő látja, úgy láthassuk a helyzetet. Ez kegyelem. És ezt ő megadja nekünk. Akkor nincs többé Isten vádolása. Nincs egymás kárhoztatása. Mindenki a saját részében köteles elszámolni Isten előtt, és ezt megtesszük. Az ő kegyelméből, megtudjuk. Isten, aki parancsolt, hogy sötétségből világosság ragyogjon. Ha egy helyzet fölött még sötétség van, nem látod át. Nem tudod, mi történt, hogy történt, emésztődsz rajta, tépelődsz. Uram, hogy legyen, keresed a választ, mit tegyek? Isten parancsol. Sötétségből világosság ragyogjon, mondja. Ő gyújtott világosságot a te szívedben. Meggyújtja ezt a világosságot az ige által. Hogy úgy lásd, ahogy ő látja. Pontosan úgy lásd, hogy ő látja. Senkit ne kárhoztas, magadat se. Csak imádd őt, és ő előre visz téged. Csak imádd őt, és ő előre visz. És megoldásokat hoz. És fölöttébb hozza a megoldásokat. És a fölött hozza a megoldásokat. Csak imádd őt. Ezt az egyet kéri tőled. Hogy őt ne engedd el. Hogy őt örökön, öröké imádjad. És ő gyújt világosságot a te szíveden, hogy ezt lássad. Világosságot gyújt a szívedben. Hogy megismerjük Isten dicsőségét. Látod, miről szól az ő akarata? Hogy megismerd az ő dicsőségét. A dicsőségnek kell ragyogni az életeden. Hogy megismerd. Ne a rossz helyzetekből ismerjék meg Istent a világban. Egy ilyen Isten nekem nem kell, aki ezeket tette. Ezt hallani az emberek szájából. Az az Isten, aki ezt tette. Ugyan már miért kellene nekem az az Isten? És nem elfordulnak Istentől. Istennek az az akarata, hogy megismerjük Isten dicsőségét. Amely ragyog az Krisztus arcán, a Jézus Krisztus arcán, és ragyog a helyzeteinken, az Isten dicsősége. És Pált is ezért hívja el. Pálnak azt mondja a Cselekedetekben, 26-18-ban, hogy megnyisd a szemeiket. Erre hívtalak el Pál. Hogy lássák ezt ők. Hogy megnyisd a szemeiket, hogy ne úgy gondolkodjanak, hogy a világ. Hogy megnyisd a szemeiket, hogy a sötétségből a világosságra térjenek. Térjenek a világosságra. Ne a sötétségbe botorkáljanak. Nyisd meg a szemüket, Pál, prédikáld az igét, majd megnyílik a szemük rá. Erre hívtalak el, és sötétségből a világosságra, a sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek. Őhozzá térni az a legjobb dolog a világon. Annál nincs csodálatosabb. Ott minden megvan, amit keresünk. Az oltalom, a vigasztalás, a kegyelem, az irgalom, az új tervek, az erőnlétünk, az a megújulásunk, minden ott van, hogy ő hozzá térjenek, hogy bűneitnek eltörlését nyerjék. Nézd oda! Hogy bűneitnek eltörlését, és a megszenteltek között osztályrészt nyerjenek. Itt van az örökséged. Osztályrészt nyerhessél. Az én bennem való hitáltal, mondja Jézus. Ezt Jézus mondta magának Pálnak a damaszkuszi úton. Ezt az igét minden nap imádkozhatod a szolgálatodra, másokra, családra, hogy ez a világosság legyen. Hogy megvilágosodjanak. Hogy úgy lássák, ahogy Isten látja azt. Vágysz-e most jobban rá, mint amikor elkezdtük? Hogy úgy lásd, ahogy Isten látja. Ez a kulcs a sikerhez. Ezt fogjuk ma kérni, a dicséretünk föl fog állni. Kicsit tovább ment a mai prédikálás, mint kellett, de ez így egyben kellett, hogy elhangozzék. Hogy tudjátok meg, hogy Isten jó, hogy Isten gonoszsal nem kísérthető, hogy ő senkit nem gonoszsal nem kísért, és hogy ő adja a kimenekedést, és a megoldást, és az orvoslást a helyzetekre, ha imádod őt. Hogy legyél te Isten imádója, Isten imádókat keres magának. És tanulja abból, amit a Biblia neked ír, és azt szerint cselekedj, és ne vádold soha őt, semért.